Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. A 15-16. Századi török terjeszkedés és főleg a mohácsi csata, majd Buda elfoglalása után az országot több részre szakította. A törökök Bécs irányában igyekeztek hadiutat biztosítani. 1525-ben elesik Győr, de Bécs ostroma sikertelen. 1545-ben a töröki Esztergom, Szeged, Nógrád, Hatvan, Veszprém és Pécs is. 1552-ben elesik Temesvár és Szolnok, de Egervárát Dobó István védi meg. A megmaradt részek védelmét a végvárak biztosították. A hadfelszerelés és a katonaság hiánya miatt azonban a végvárak védelme mind nagyobb és nagyobb nehézségekbe ütközött. Témánk élet a 16-17. Századi végvárakban.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a lassan negyed évszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben mikrofonjai előtt ma déli vendégünket, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Üdvözlöm a hallgatókat és a szerkesztő urak, köszönöm a meghívást.
Keresztes úr, mielőtt a mai témánkra térünk, tartsunk egy rövid emlékeztetőt, és ebben foglaljuk össze a Várak Erdélyben legutóbbi műsorát.
Legutóbb Sebesváráról beszéltünk. Sebes azért volt fontos, mert egy körösvölgyi uradalmi székhely volt, és ennek egy vára. Sebesvárat 1319-ben említik először, és első várnagyáról, Elefánti Dezsőről van szó. Aztán a 14-15. Században a sebesvári várudalom a Kolozs megyei ispánsághoz tartozott, és 1331-től a várnagyi posztot Losonczi Dénes töltötte be, majd a várat 1398-tól a Bánfi Losonczi család szerezte meg. A 13. században építették a várat, és eredetileg egy kerek és egy négyszögű toronyból állt, és ezeket összekötő fal alkotta az első vármagot. Ez egy ilyen kicsi udvar zárt közre, és ennek a mérete körülbelül egy 80 méter hosszúságú volt, és 20 méter széles. Ez az épület, illetve ez a váracska egy adott pillanatban a Nikápolyi csata 1396-ban volt. A Nikápolyi csata után Zsigmond király 1399-ben Mircea Vajdának adományozta, de 1410-ben már a vár visszakerül a Magyar Királyságnak a fennhatóság alá. Aztán 1424-től már a Bánfi család birtokolta, és mint mondtam, ez egy ilyen hosszúkás alaprajzú építmény, és ez a kerek torony, amelyik egy nagyon erős építmény volt, ez volt a várnak az öreg tornya. Az öreg torony, ez egy építmény, amelynek több szintje van, és ezeken a szinteken különböző funkciók voltak. A második szintre lehetett létrával bejutni, aztán a falon belül volt egy lépcső, amivel a felsőbb emeletekre lehetett feljutni. Ezeken a helyeken, mivel a vár egy hadi út mentén található, hát ezért állandóan építették és erősítették. A 15.-16. században egy újabb erődítést kapott, és pedig megépült a várnak a keleti és nyugati oldalára egy-egy újabb bástya, és ezek a bástyák a ágyú meg a tűzfegyvereknek a használatára voltak előkészítve. Telik az idő, és a Rákóczi szabadsághoz érünk, ennek az építmények akkor nem volt szerepe, ekkor még mindig a bánfiaknak a tulajdonában volt. Mivel szerepét elveszítette, a török hadjáratok már nem léteztek itt Erdélyben, ezért aztán a bánfiak nem tartották fontosnak az építmény fenntartását, és ezért szép lassan enyészetnek indult, falainak egy része bedőlt. Szerencsére az történt, hogy 1910-ben Karutaszegre kötődött Kóskároly, és akkor Kóskároly erre az öreg toronyra, a donzsonra tervezett egy tetőszerkezetet, és ezt akkor meg is építették. De viszont az történt, hogy Sebesvára enyészetnek indult, mint mondtam, és legfőnebb csak akkor használták a nemes urak, amikor menekülni kellett. Például 1598-ban Báthori Zsigmond használta, amikor egy törökök váradot ostromolták, vagy pedig Rákóczi Györgyöt is ide menekítették a fenesi csata után, amikor itt a nagy vereséget szenvedett Rákóczi, meg is sebesült ebben a csatában, és aztán ide menekítették Sebesvárára, majd Sebesváráról Váradra, ahol meg is halt. Az épületet az enyészet kezdte felverni, és szép lassan a falai bedőltek. Az utóbbi időben viszont az épületet kezdték kutatni, és ezek a kutatások most hozzájárulnak ahhoz, hogy az épületnek a bástyákat, a vétfalakat megerősítik, és majd lehet, hogy egy ilyen turisztikai látványosság lesz belőle. Másik építmény, amiről beszéltünk, az Solymosvára volt. A Maros menti vidékeknek a védelmére épült, mert hát az Alföld és a Maros kapuja. Itt Lippa várával közösen alkották ezt a védrendszert, ami a Marosnak az Alföld felé történő kiárását biztosították. Ezek az építmények, ami most Solymosvárát illeti, azt elmondhatjuk, hogy egy magánbirtok volt. Az első ilyen birtokos az Pál Szörényi Bán volt az 1270-es, 75-ös években. Akkor építette meg a tatárjárás után ezt az erősséget. Hát itt is előbb egy erős belső tornyot építettek, amelyik volt tulajdonképpen ennek a várnak az indulása és a központi épülete. Pál mester aztán a Szörényi Bán tovább építette a várat, és a saját pénzéből, tehát a saját forrásaiból építette, de ezek a források, ezek például a sókereskedésből is növekedtek. Előnyös fekvése miatt már az 1300-as években már versenytek érte, és előbb megszerezte Kán László erdélyi vajda, az erdélyi vajdától Károly Robert király, és így aztán hosszú időn keresztül királyi tulajdonban maradt a vár. Fontosságánál fogva Solymosvárát Hunyadi János is megszerezte, mert neki nagyon lényeges volt ennek az építménynek, a várnak a helyzete, ugyanis a Hunyad megyei birtokaival szomszédos volt, és ezért kellett ezt az építményt is megszereznie. Az ő tulajdonában 1447-ben jutott, miután Mátyás került a trónra, hát akkor a Solymosvára így megint visszakerült a királyi tulajdonba, és ennek következtében a királyi vár volt, és a Mátyás uralkodásának utolsó évtizedeiben erőfeszítéseket tett, hogy a fiát, Kormi János herceget utódjául hagyja, és ezt a várat is adományba adta Kormi Jánosnak. Kormi János hamar lekerült a történelem színpadáról, 1508-ban már kihalt a család, és a várat Kormi János özvegye Falangepán Beatrix örökölte, később pedig Ulászló király György brandenburgi őrgrófnak adta át a hunyadi örökséget, tehát 1510-től már a brandenburgi György őrgróf birtokában volt a vár. Egy fontos esemény ennek az építménynek, erődítménynek az, amikor állítólag 1514-ben a Dózsa felkelés alkalmával elfoglalták. Itt tulajdonképpen nem volt egy hatalmas ostrom, hanem az történt meg, hogy a A várvédők előbb védekeztek, de viszont a felkelők meg zsarolták őket, hogy a Lipán tartózkodó családtagjaikat fogják bántalmazni, és akkor ennek következtében a várvédők úgy döntöttek, hogy akkor inkább feladják az építményt, tehát így történt meg ennek az erődítménynek az elfoglalása. A lázadás leverése után Szapolyai János erdélyi vajda tette rá a kezét, és így megint királyi tulajdonba jutott. A törökök miután elfoglalták Budát, Izabella özvegy királyné is egy adott pillanatban 1551-ben ide költözött. Mivel nem volt a hadiutaknak a közvetlen közelében, így a 16. században kezdte elveszíteni a hadászati jelentőségét, amit Lipa vára vett át, és így fokozatosan Solymos vára szintén enyészetnek indult. Na most csak annyit mondani kell a várnak az építményeiről, hogy ez is egy korábban épült belső és egy külső falgyűrűből állt, és a belső falgyűrű mentén ugye szorakoztak a fontosabb épületek, itt volt egy erős öregtorony, és ezt kiegészítette a kaputorony, amelyik egy külső falgyűrűhöz kapcsolódott, és itt ez a falgyűrű biztosította a várnak a védelmét, itt ezt külső támpillérek is erősítették. A vár tulajdonképpeni maximális kiterjedését és kiépítését a 16. században érte el, akkor, amikor Izabella királyné is itt volt egy darabig, ezután, mivel Lipa átvette a főszerepet, hát a Solymos vára enyészetnek indult. Sajnálatos, hogy ezt az építményt ezt nem kutatják, és nem kerül a restaurálások központjába, mert nagyon fontos középkori védrendszereknek az építése itten tanulmányozható lehet.
Keresztes úr, mondjuk azt, hogy 1543-at írunk, és beszéljünk az egyik legerősebb végvárostromáról, Esztergomról.
Esztergom vára a Dunakanyar egyik uralkodó pontján található, itt egy meredek sziklás hegytetőre épült. Ez az építményben vagy város két részből, két fontosabb részből áll, az egyfelől az érseki, vagy víziváros, vagy pedig a másik, ami a vár körül kialakult városnak az épületei. Miért lett ez ilyen fontos? Hát azért, mert Buda eleste után Esztergom stratégiai fontosságú lett, ugyanis Buda a vilajetnek a központja lett, és ennek következtében a törökök próbálták bővíteni ezt az elfoglalt területet. Itt Szulejmán szultánról beszélünk, aki 1542 végén megkezdte az előkészületeket egy következő hadjáratra, a hatodikra, amit Magyarország ellen indított, és a hadműveleteinek a fő célja az volt, hogy stratégiai fontosságú dunai és drávai hadiutat a váraknak a meghódításával biztosítsa, tehát Buda körül ki akart alakítani egy várrendszert, amiben elindulhatott a bécsi hadjáratokra. Szultáni fősereg Siklós elfoglalása után készülődött ezekre az ostromokra, és 1541-ben már Pécset is karcsapás nélkül átadták szultánnak. A fősereg pedig 1543-ban érkezett meg Budára, megtartottak egy tanácskozást, és azt a parancsot adta Szulejmán, hogy a Dunán kezdjék az ágyukat leszállítani, és ennek következtében ugye elindultak azok a készülődések, ahogy ők itt mondták, hogy Uzturgon város felé, tehát Esztergom városára, és így a világ hódító, ahogy akkor őt nevezték, elindította ezeket a felkészüléseket, és a Magyarország területén lévő hadseregeket, meg kisebb-nagyobb beglebégek, meg pasák által vezetett katonai erőket összpontosította, és így 1543-ban már Ahmed ruméliai pasát és Mehmed budai beglebég csapatait is Esztergom felé összpontosították. Istvánfi Miklós lejegyezte azt, hogy hát Esztergomban milyen katonaság tartózkodott, hát itt spanyolok voltak, akiknek a vezetője egy Liscanus vagy Lascanu Márton hagynagy volt. Miután lehetett látni, hogy meg fogják ostromolni a várat, ezért itt az érsekségnek volt a központja, de az érsek az ugye elmenekült, és rábízta ezekre a spanyol-német katonákra a várnak a védelmét. Ez a védő sereg, az olaszok, németek, akik itt tartózkodtak, ők bizakodással nézték, hogy hát majd élelemmel is ellátták őket, majd helyt tudnak állni. Körülbelül egy olyan 1600 főt tudtak összevonni erre a területre, jobban ide a várba, hogy tudják biztosítani a védelmet. Először ugye a vízivárosnak a védelmét kellett biztosítani, az oszmán hadsereg előhada nem tudta elzárni teljesen az Esztergomba vezető utakat, és így Várdai Pál kapitány újabb erősítéseket tudott bejuttatni a várba. Vágómarhát hajtottak fel, hogy az ostromlóknak legyen miből élelmezni. Itt a Dunán tudtak még ezt-azt becsempészni a várvédőknek. Törököknek a haderejét az körülbelül 45 ezer főre lehet becsülni, és ők körül zárták az esztergomi védműveket. Elkezdődött az ostrom, ahogy a középkori történelemből ismerjük, az mindig először egy ilyen körülzárással, tehát az építménynek az elizolálásával kezdődött, amikor a támadó seregek, az ostromlók, azok az erődítményeket, a várokat körülzárták. Többször felszorították a várban lévő védőket, spanyol, olasz, német nyelven, hogy adják meg magukat, de hát, amit mondtam, ez a Lascano kapitány, aki vezette itt a védelmet, megtagadta ezt, ezért elkezdődtek a hadmozdulatok a várnak az elfoglalására. A Dunán keresztül még ügyeskedések kapcsán Komáromból lőport meg katonaságot tudtak bejuttatni a védőkhöz, így aztán várban tartózkodók, azok mind nagyobb-nagyobb reményeket tápláltak, hogy meg tudják védeni az erősséget. Miután bezárták a vár körül ezt a zárat, körülkerítették teljesen, akkor már elkezdődött a hadi állapotnak a második szakasza, és pedig elkezdődött a réslövést. Ez volt a középkori hadi állapotoknak a második lépcsőfoka, amikor a várfalakat kezdték nagyon erős ágyutűzzel, kő meg vasgolyókkal lőni, és ezért ez a réslövést szolgálta, mert a réslövés arra volt jó, hogy a lebomló, ledőlt várfalak helyén aztán majd következett a harmadik, a vár roham, tehát a kézi tusa, amikor ezeken az ágyuk által megszakított várfalakon a támadó sereg próbált beözönleni a várokba, az erődítményekbe. Elindult a várnak a lövetése, de viszont az első alkalmakkor nagyon ügyesen a várvédők viszont lövésekkel az ostromló ágyuknak egy részét ártalmatlanná tudták tenni, egészen sokáig tudták tartani magukat, viszont az történt, hogy a vár és a víziváros védműveinek a töretése egészen augusztus 5-éig tartott, ezzel nagy pusztítást végeztek. Az oszmán hadvezetés megítélése szerint egy döntő rohamat akartak indítani, és ennek következtében augusztus 6-a és 8-a között elkezdődött tehát a várvívás harmadik szakasza, amikor rohamot intéztek a ledöntött falakon keresztül a várra. Ez az általános roham, amit elindítottak, az első alkalmakkor nem volt szerencsés, mert hát a várvédők nagyon erős ellenállást tanúsítottak, és így nem tudták a szűkréseken, amit a falakon törtek, nem tudtak betörni a várba. Ennek következtében aztán az első rohamok eredménytelenek voltak, de a vízivárost, azt a török el tudták foglalni, és ennek következtében így jóval közelebb kerültek magához a várhoz. Mivel így közel kerültek a várhoz, ezért az ostrom is sokkal erősebb volt. Már augusztus 8-án egy újabb rohamot rendeltek el a vízivároson keresztül a várfalakra, és a törökök a hézakon keresztül, amit, mint mondtam, törtek a falakon, megrohanták megint a várost, ezért nagy veszedelem alakult ki. Tehát időközben itt folytak ilyen-olyan egyezkedések. Az történt, hogy a városség a rohamokat egy darabig vissza tudta verni, azonban a várnak a feladását többször a törökök ilyen-olyan nyelven intézett felhívással próbálták a védőknek a helytállását azt a gyengíteni. Egy olasz zászlótartó, akit Giovanni Massának hívtak, kiszökött a várból, és ő megmutatta, hogy hát hol lehetne a legjobban támadni, és hol van a várnak a leggyengébb része. Őt a törökök vissza is küldték egy felhívással, hogy adja meg a kapitány a várat. Ez a megsebesült kapitány viszont először ki akarta végeztetni, de aztán végül is nem történt ez meg, mert arra számított, hogy hát az őrség át fog állni, és nem fogja a megfelelő ellenállást megtenni, és ezért Esztergom falai alatt egyezkedések történtek, végül is az őrség is úgy döntött, hogy átadják a várat, tehát megadják magukat, és akkor visszaküldték követet Szulejmán szultánnak, fecsétes hitlevelét kérték, hogy hát őket szabad elvonulás alatt átadják a várat. Az őrséget bent tartották a várba, sőt kirendelték őket, hogy az ostrom alatt elesett halottakat eltemessék. Miután ez megtörtént, akkor a várban tartaszkodó spanyol, olasz meg német zsoldosokat hajóra rakták, és így átszállították a másik oldalra, tehát a Duna másik oldalára, és ott szabadon engedték őket, hogy gyalogoljanak el egészen Komáromig, vagy pedig egy részük elment Pozsonyba. A két várkapitányt, tehát akikről szó volt, a Lászkánóról és helyettesét, az Ferdinánd király letartóztatta és börtönbe is vetette a vár átadása miatt, de aztán ők tisztázták magukat, és így 1544-ben már ki is szabadultak. Tehát elmondható, hogy a két hétig tartó ostrom után az őrség adta át a várat, és így felszabadult a vízi út is, ami a Bécs felé igyekező törököknek a hadjáratát jelentette.
Keresztes úr, Tinódi Lantos Sebestyén krónikái, avagy más végvára kostroma, ma még Temesvár és Eger ostromáról is szólnia kell.
Mondjuk úgy, hogy a kornak a krónikása az Tinódi Lantos Sebestyén volt, aki 1505 körül született, pontosan nem tudjuk, és 1556-ban halt meg. Ő itt várról várra járt, és ezeket a végvárakat járta végig, leírta ezeknek az ostromát, vagy leírta azokat a történeteket, amik abban az időben megtörténtek, és buzdította sokszor énekeivel a várvédőket, vagy pedig pont azon keresztül, hogy elmesélte, vagy elénekelte azokat a megtörtént hőstetteket, amik például Eger esetében megtörténtek, ezzel buzdította a többi végvári harcost a kitartásra, és buzdította őket a király hűségre. Beolvasnék egy-két éneket, amit Tinódi Lantos ebben az időben írt, például 1550-ben írt a következő éneket. Kapitány György bajviadala. Sok rendbeli nép vagyon a világban, kik vannak Istennek hivataljában, külön-különképpen ő malasztjában, kiki hívőn eljárjon ő dolgában. Én most szólok csak vitézlő dolgokról, jelösben végvárakban lakozókról, az Istentől adatott malasztjokról, pogánokkal gyakor harcolásokról. Bátor szívvel az vitézséghez vannak, ha ellenséget halnak, megvidulnak, gyorsan ő jó lovokra fordulnak, az ellenségnek hamar arcul állnak, erősen vinnak, szerencsét kísértnek, kik közülük meghalnak, sebesülnek, kik közülük örök rabságban esnek, kik nem változhatnak, ők gyötrettetnek. Terekeknek, ha diadalmat vesznek, nagy hálákat adnak ők az Istennek, örülnek, vigadnak a nyereségnek, mentől inkább annak tisztességének. Jó legényök, vitézők, vígházakban vannak, gyakran terekkel bajvívásban, az köröztjén hitért gyakorta harcokban, és jó hírét névét sok országokban. Látható, hogy buzdító ének ez, ami Tinódinak a végvári vitézekhez szóló éneke volt. Beszéljünk arról, hogy Tinódi Lantos Sebestyén 1550-es években énekeket írt, például írta az Erdély históriáját, és ebben leírja Temesvárnak az ostromát is, megint idéznék. Készülettel jóval végtemesvár alá, táborával, ágyaival alászálla, itt a törökökről van szó, Jólosonci István bátorságban vala, az két kampó véle szép népével ott vala. Valának jószervel, minden szertartással, harcolni kimennek minden bátorsággal, sok fejeket vesznek, térnek vigassággal, terekek nagy, sokan vesznének hamarsággal. Vitéz Locsonci minden nap kínvala, éppen ő kopjája soha nem marad vala, az vitézők között biztatásba vala, kik miatt az harcon sok terek elhúr vala. Rajta az beglerbégek oly nagy búban vala, ezért Temesvárat ő töreti vala, de semmit önékik nem árthatott vala, mert belül bölcs vezér és vitéz ember vala. Kiméne Losonci izene pasának, törjön velem kopját javáért császárnak, én is kopjám töröm javáért uramnak, jó egészségért a Ferdinánd királynak. Nem tetszik beglerbék vasának ez dolog, nem tudja szerencse néki itt, mint forog. Eihel, az ő népe, ó igen, nyomorog, jóvitéz losoncsi, jólován, jargat, forog. Tehát itt leírja azt, hogy hogy történik az ostrom. Írja konkrétan, immár Szent Jakab napjára jutának, 32 napval a vár vívásának, basa készíté népít végostromnak, avagy megveszik, vagy mind ott elhulnak. Dob, trombiták zengeni kezdének, magyar vitézök mind fegyvert vevének, az terekeknek viadalt kezdének, sűrű terek közt hamar elveszének. Csuda vakmerő jólosonci való, mindenek előtt hegyestört ragada, ő egy szancsákotot által nyásola, hamar kétsebben ő fogójá akada. Ám hát basának tudtára adaték, az sebös vitéz elejébe vitették, de lám az basa inte, félőn vivék, nemes vitéznek ottan fejét vevék. Tinódi Sebestyén írja könyvében, nagy boldog asszony napjának énökében, mert jólosoncit sajnálja ő szívében 1500-ban és 52-ben. Tehát így számol be Temesvár ostromáról. Mit ír Eger ostromáról Tinódi Lantos Sebestyén? Következőképpen írja, egri historiának súmája. Súmáját írom Egör várának, megszállásának, viadaljának, szégyönvallását császárhadának, nagy vigasságát Ferdinánd királynak. Csak annyit fűzök hozzá, hogy ugye a császár itten a törökökre vonatkozik, és a Ferdinánd király ekkor volt Magyarország királya. Folytatom a Tinódi Lantos szövegét. Urak, halljatok szép csuda dolgot, mint az Úristen ad a vígságot, mutat hozzátok irgalmasságot, az pogánokon áll a bosszúságot. Nagy bánatyok lőn a fő basáknak, együtt dolgokról tanácskozának, egy végostromot szolgáltatnak, hínak, hogyha nem nyernék ők, elszállanának. Rettenetesen minden bástyának, vínak, harconak, sok vérontással, sebösök vannak, nagy oltással. Sokan elhulnak sebbel és halállal. Az tömlöz bástyánál dobó vala, ott ő apródját előtték vala, ő keze lába sebesült vala, ott asszonynépek vitézködnek vala. Amhát táborát hamar indítá, minden hadával onnat kiszálla, nagy dicséretet egriekről szóla, Ferdinánd király nagy örömet halla. Már meghallátok rövid sumáját egri szállásnak históriáját, azon imádjuk mennyei atyát, tőlünk se vonja nagy irgalmasságát. Sok jó adasség mennyből vitézöknek, kiktől megtartatik vára Egörnek, rabságtól maradt ez földi népnek, bora, kenyere, hegyeknek, völgyeknek. Tehát itt leírja azt, hogy tulajdonképpen hogy történt meg ez az ostrom. Ugye mi már nagyon ismerjük a Eger ostromát Gárdonyinak a regényéből, de ő itt röviden beszámol arról, hogy hát hogy harcoltak, és hogy milyen áldozatokat hoztak. Itt említést tesz ugye arról is, hogy dobó sebesülten is tovább védi a várat, meg hogy az asszony népség is kivette részét a várvédelemből. Folytatva ezt az egészet, elmondható az, hogy a végvári vitézek és a végvári katonaság volt az, aki éldetett és mindent feláldozott azért, hogy valahogy meg tudják védeni a törököktől, és a törököket sokszor segítő tatár meg más hadaknal szemben az ország megmaradt részét. Megint egy másik költőről kéne beszélnünk, és pedig Balassi Bálintról, aki ugyancsak a végeknek a harcosairól írt. A versenek az is a címe, hogy a végek dicsérete in laudem confiniorum, tehát egy katonainek, ami a magyar irodalom egyik első ilyen reneszánsz költői verse. Röviden elmondanám ezt a verset is, mert nagyon összecseng a versnek a szövege azokkal a felszólító és bíztató sorokkal, amit hallhattunk például Tinódi Lantos Sebestyénnél is. Olvasom a verset. Egy katonainek, vitézek, mi lehet ez széles földfelebb szebb dolog az végeknél, holott kikeletkor az sok szép madár szól, kivel ember ugyan él, mező jó illatot, az ég szép harmatot át, ki kedves mindennél. Ellenség hírére vitézeknek szüve gyakorta felbozdul, sőt azon kívül is csak jó kedvéből is vitéz próbálni indul, holott sebesedik, öl, fog, vitézkedik, homlokán vér lecsordul, verezzászlók alatt lobogos kopját vitézek ott viselik, roppant sereg előtt távol a síkmezőt széllel nyargalják, nézik, az párduckápákkal, fényes isakokkal, forgókkal szép mindenik. Jó szerecsen lovak alattok ugrálnak, hogyha a trombita riadt, köztök kis strázsátá, kilováról leszáll, nyugszik reggel, hol virat. Minden éjten éjjel, csataviseléssel, mindenik lankadt és fáradt. Az jó hírét névé, csak a szép tisztességek mindent hátrahadnak, emberségből példát, vizésségből formát, mindeneknek ők adnak, midőn, mint jó solymok, mezőn széjjel járnak, vagdalkoznak, futtatnak. Ellenséget látván, örömmel kiáltván, ők kopjákat törnek, s a súlyosan vagyonos dolog harcokon, szólítatlanul megtérnek. Sok vérben fertezvén, arcú reáktérvén, űzött sokszor megvernek. Az nagy széles mező, az szép liget erdő, sétáló palotájok, az utaknak lese kemény harcok helye, tanuló oskolájok. Csatán való éjség, szomjúság, nagy hévség, s fáradtság, mulatások. A széles szablákban örvendeznek, méltán, mert ők fejeket vesznek, viadalhelyeken, véresen, sebekben halva sokan feküsznek. Sok vacsmadár gyomra gyakran koporsolja vitézül holt testeknek. Ó, végbelieknek, ifjú vitézeknek dicséretes serege, kiknek ez világon szerte szerint vagyon, mindeneknél jó neve, mint sok fát gyümölcsel, sok jó szerencsékkel áldjon Isten mezőkbe. Látható az, hogy Valasi is, aki tulajdonképpen egy ilyen végvári vitéz volt, mennyire bíztatja és mennyire lelkesíti ezeket az embereket. Sok helyen összecseng a sora azokkal, amiket leírt például Tinódi Lantos Sebestyén is, aki ugyanígy a vitézi életről és ezeknek a végvári embereknek az életéről ír.
Keresztes úr, beszéljünk most arról, hogy milyen volt az élet a 16. és a 17. századi végvárakban.
Ebben a periódusban, ebben az időszakban, a 16-17. Században a végvári élet az egy nagyon fárasztó és nagyon harcezett embereket kívánt. A történelmi filmekre kell figyelmet fordítani, ugyanis ezek ilyen romantikus képet mutatnak ezekről a várakról, ezeknek a váraknak a védőiről, és ezek itt úgy mutatják be, hogy jött az ellenség, a török, vagy tatár, vagy akár a belharcok következtében a saját testvér hadak is, és hogy hát a várvédők azok jól táplált, jól felszerelt, páncélos, meg ilyen-olyan öltözetben várják az ellenséget, és hogy ők nagy reményekkel ugye majd megvédik a várakat. Na de el kell mondjam azt, hogy hát ez nem éppen így volt, mert az előző adásokban is beszéltünk arról, hogy ezeknek az építményeknek a fenntartása, a katonaságnak a fizetése, élelemmel való ellátása, az nem utolsó sorban fegyverekkel, meg lőszerekkel ellátása, az nagyon nagy pénzösszegekbe került, ami annak következtében, hogy itt állandó ilyen rablások, meg területfoglalások voltak, ami a terményt, meg a kereskedelmet azt lehetetlené tették. Ennek következtében nagy szegénység volt bizonyos országrészeken, és ezért a katonaságnak a fizetése, az erődítményeknek, a váraknak a fenntartása az nagy nehézségekbe ütközött, éppen ezért ezt nagyon elhanyagolták. Elmondok például egy leírást, ahol azt írja, hogy például 1566-ban a veszprémi törökök, mikor meglátták, hogy Veszprém várához közeledik egy portyázó magyar társaság, akkor ágyúval rálőttek erre a közeledő ellenségre, és olyan gyenge állapotban volt a várfal, hogy a lövés következtében az egész összedőlt, és maga alá temette a várban a lövésre előkészített katonaságot. Tehát innen látható, hogy milyen gyenge állapotban volt például Veszprém vára. Vagy más krónikában leírják, hogy Csobánc vára 1554-ben egyszerűen az egyik várfal alapjaiból kidőlt, ezért nagyon sok helyen alá kellett ilyen gerendákkal, meg boronákkal, ahogy ők akkor nevezték, támogatni a falakat. Más leírásokban például leírja Evlia Cselebi is, hogy hát olyan silánk volt a várfal, hogy egyszerűen nem állt a lábán. Leírják az utazók, meg a kémek is például, akik járták ezeket a területeket, ahova a törökök be akarták fészkelni magukat, hogy milyen rossz állapotban vannak ezek az építmények, és hogy például egy 1640-es években írja az egyik látogató, hogy a falakkal és a sáncokkal körülvett várnak, már csak a romjai láthatók, és ezért kerítéssel fötték el, hogy ne lehessen látni, hogy milyen rossz állapotban van az építmény. Volt olyan vár például, amikor ostromra került, leírják, hogy Babocsa vár, 1594-ben, mikor a törökök visszafoglalták, egyszerűen ennek a várnak már kapuja sem volt, de hát nem is tudom, hogy akkor mit védtek ezek a várvédők. Az is kérdéses, hogy egy-egy ilyen várat például hányan védtek, vagy hogy kik védték. Forrásokból kiderül, hogy milyen fizetést is adtak például ezeknek a katonáknak, akik itt a végvárakat védték, és sokszor leírják azt, hogy például 1520-ban Gyula várában leírják, hogy a városi lakosok, akik adómentességet kaptak, azok mentek be a várnak az éjszakai védésére, illetve ilyenkor az éjjeli őröknek a szerepét ezek a civilek töltötték be, és például Esztergom várában 1487-ben csak körülbelül 63 ember volt, aki biztosította az őrséget, és ebből az őrségből is 14 volt az, aki ilyen éjjeli őri szerepet töltött be. Ezekben az erősségekben, annak ellenére, hogy nagyon fontos szerepet töltöttek be egy-egy ilyen hadi úton, nagyon kevés volt a katonaság. Na most nem csak, hogy a katonaság volt kevés, hanem ezekben az építményekben, várakban ugye kellett legyen egy csomó kiszolgáló személyzet is, ami például az inasokat, a szakácsokat, vagy pedig ugye azokat az embereket jelentette, akik szabók, cipészek, lakatosok, ácsok, akik például az építkezéseken, vagy pedig egy ostrom alkalmával felhasználták őket ahhoz, hogy tudják valamelyest rendbehozni azokat a rontásokat, amit általában az ágyúzás okozott. Azon kívül pedig a török várakban nagyon sok martaloc is tartózkodott, hát kik voltak ezek a martalocok? Hát a hadjáratok alkalmában mindig voltak olyanok, akik nem pénzért, hanem a várható portyákból származó haszon reményében álltak be egy-egy vár katonái közé. Ezek mondhatjuk, hogy önkéntesek voltak, zsoldot nem kaptak, csak az volt a helyzet, hogy amikor egy-egy ilyen várostrom megtörtént, akkor ők is együtt harcoltak az ostromlókkal, és akkor így ők a zsákmányból részesültek, mert általában egy-egy ilyen ostrom vagy vár elfoglalás után történt ez a szabad rablás, és akkor a szabad rablás alkalmával ők bejutottak, és megtörtént, ami megtörtént. Ezeket a katonákat, hogy is kerültek ezek egy ilyen mondjuk reguláris hadseregbe. Hát ez úgy, hogy a katonaságot, amikor toborozták, akkor nekik sok mindent ígértek. Azt ígérték például, hogy havi mondjuk 5 forint zsoldot kapnak, és ellátást részesednek majd a zsákmányban. Aztán jött a keserű ébredés, amikor kiderült, hogy hát a várokban a zsoldoknak a fizetése évekig nem érkezik meg. Volt olyan, amikor 3 évig is várták a zsoldot, de nem érkezett meg, ezért a katonák elkezdtek kiszögdösni ezekből a várokból. Az történt, hogy a katonákat sokszor megtiltották, hogy például összetűzzenek az ellenséggel, mert hogyha az ellenség foglyokat ejtett, akkor kellett volna értük fizetni váltságdíjat, és a váltságdíjat nem volt miből fizetni. Amire utalt például Tinódi Lantos Sebestyén is. Volt olyan például, hogy elindították a zsoldos hadsereget egyik várból a másikba, és például 1571-ben pápáról elindítottak 50 zsoldost, hogy menjenek Szigliget várának a védelmére, és mire megérkeztek volna, már nem maradt senki. Tehát a rossz fizetség és a rossz ellátás miatt a katonaság sokszor megszökött. A nyomorúságos körülmények között éltek, mondható el, ezen kívül pedig a várokban se volt kényelmes az élet, mert akkor még nem léteztek olyan laktanya épületek, mint amit a később láthatunk. Tehát a 17. században kezdték ezeket a laktanya építményeket felhúzni, így ezért ezekben a kisebb várokban a katonák ott aludtak, ahol tudtak, a szobákban, konyhákban, kamrákban, istálokban, vagy akárhol az őrhelyeiken is például. Ezek a helyiségek pedig nagyon gyengé voltak berendezve. A legszükségesebb bútor ezekben a helyiségekben asztal, szék volt, és nagyon kevés kényelmet biztosítottak, tehát a várakra érvényes leltárakból tudjuk azt, amit a múltkor is a Sebesvár alkalmával felolvastam, hogy hát ezekben a helységben nagyon kevés volt a bútor, és ezek a bútorok is, amik ott találhatók voltak, azok nagyon rossz állapotban voltak. Ennek következtében nagyon nehéz volt az élet ezekben a végvárakban. Rendszeresen elő volt írva, hogy ezekben az építésekben építményekben, amikor hadiállapot volt, akkor élelmet kellett tárolni, akkor ezeket ugye gabonaféléket, lisztet kellett biztosítani, amiből kenyeret lehetett sütni, majd túrót, sajtot, vajat kellett volna tartalmazzanak ezek a raktárak, de hát azért, hogy a zöldséget, meg állatokat, tehát hogy tudják a katonáknak az ellátását biztosítani, de viszont ezek olyan rossz állapotban voltak, és nem biztosítottak ilyesmit, hogy sokszor a katonaság éhezett, kénytelenek voltak például a fegyvereiket is eladni ahhoz, hogy pénzük legyen, hogy tudjanak élelmet vásárolni maguknak, vagy pedig egyszerűen elszegődtek a környező parasztsághoz dolgozni azért, hogy élelmet kapjanak, és tudják magukat fenntartani. Ezen kívül pedig elő volt írva például az, hogy a katonaságnak kellett biztosítani a ruhát, de hát ennek kapcsán megint nagyon nagy nehézségek voltak, ellátási problémák, és sokszor ez a katonaság annyira le volt rongyolódva, hogy őrség alkalmával egymásnak adták a ruhát, a melegebb ruhát, hogy ne fázzanak. Elmondható azt, hogy nagyon nagy nyomorúságban éltek, és nagy volt a probléma. Itt most még el kell mondanom azt, hogy ezekben a várakban kellett volna legyen mindenütt kút, és ezeket a kutakat főleg ostrom idején kellett volna használni, mert hát ugye itt ilyenkor tűzek voltak, meg stb. De viszont mondjuk használhatták ezeket a kutakat, de legtöbbször ilyen ciszternákat, esővizet gyűjtöttek össze, mert nagyon nagy vízmennyiségre volt szükség, de ezeket a vizeket nem tudták inni, mert ezek legtöbbször fertőzöttek voltak, meg aztán az ellenségnek ez volt az első dolga, hogy az ilyen ivásra használható kutakat, például a törökök azok mindig megfertőzték, hogy ne tudják használni őket, ezért inkább az ivásra bort vagy sört használtak, de viszont az a helyzet, hogy az is elő volt írva, hogy napjában hány pint bort meg sört lehet a katonaságnak adni, ezért ezekben a várakban például volt olyan is, hogy ilyen sörfőzdéket nyitottak. Ugye az alkohol tartalmú ital az a fertőzéstől, a gyomorfertőzéstől megóvta a katonaságot. Mondjuk ez mondható az európai emberre, de viszont a török várakban még nagyobb volt a nyomor, mert a törökök sem az ilyen alkoholos italokat nem fogyaszthatták, tehát így ők sem bort, sem sört nem ihattak. És így aztán ennek következtében ezekben az elfoglalt várakban még nehezebb volt az élet, ahol ugye a törökök a keresztényeket még jobban sanyargatták, és így a keresztények nagyon nehezen tudták fenntartani magukat. Több helyen történnek utalások olyasmire, hogy hát a várkapitányok milyen utasítást adnak, hogy hát hogy kell védeni az építményeket, stb. Le van írva például, hogy a várkapitány engedélye nélkül a katonaság nem hagyhatta el a várat. Ha a várkapitány elment, akkor a vicekapitány, tehát a helyettese az felelt mindenért, és az ellátást azt pedig sokszor úgy biztosították, hogy a várkapitány vagy valamelyik vezetőnek a vezetésével lerohanták a szomszédos falvakat, és innen így szerezték be például az élelmiszert, amivel fent tudták tartani magukat a rossz ellátás miatt. Leírják azt is például, hogy kell szabályzat van, hogy hát este mindig a sötétedéskor a várkapukat be kell zárni, aztán reggel egy tisztnek a vezetésével körüljárják a vár körüli területeket, megnézik, hogy nincs ellenséges haderő, tüzetes vizsgálatot folytatnak, és csak azután nyitják ki a kapukat, és a kapuknak a kulcsai az kinél, hogy kell legyenek, tehát voltak ilyen szabályzatok, ahol előírták azt, hogy kiknek a tulajdonában lehet például a várkulcsa, meg a raktároknak a kulcsa, és folyamatos ellátás biztosításakra, hogy hát a katonaság milyen feladatokkal bír. Ezek a szabályzatok azok viszont szigorú előírások voltak, de ezeket a szigorú előírásokat nem lehetett betartani, mert a katonaság annyira rossz állapotban volt, és nem tudták biztosítani nekik a jövedelmet, nem tudták biztosítani azt, amit megígértek, tehát ezért sokszor szabadon engedték és elnézték nekik azokat a kilengéseket, amikor például a katonák kimentek, és a saját fegyvereiket, vagy pedig a felszerelésüket eladva tudtak csak maguknak élelmiszert vásárolni. Így sokszor megtörtént az, hogy a katonaság csak aludni járt be ezekbe a várakba, mert máskor el volt foglalva a fenntartását biztosító kisebb-nagyobb feladatokkal, mert elszegődtek, mint mondtam, a várak körüli gazdaságokba, hogy ezeket segítsék, hogy ennek következtében cserébe élelmiszert és felszerelést tudjanak maguknak szerezni.
A várak Erdélyben utolsó perceiben foglaljuk össze a beszélgetésünket, ugyanakkor még el kell mondjuk azt is, hogy miről fogunk egy hét múlva beszélgetni.
Első részben beszámoltunk arról, hogy hát hogy történt meg Esztergomnak az ostroma 1543-ban, és hogy hogy foglalták el a törökök. Felolvastam azokat a krónikákat, amin Tinódi Lantos Sebestyén biztatta a végvári katonákat, és itt felolvastam Temesvárnak és Egervárának az ostromát, amit Tinódi Lantos Sebestyén írt le, ugyanakkor Balassi Bálintnak, mint végvári vitéznek egyik katonaénekét is felolvastam, ahol megtalálhatók ugyanazok a biztatások, amit Tinódinál is hallottunk, a végvári vitézeket dicsőítik, akik tulajdonképpen a megmaradt országrészt próbálták megvédeni, és az utolsó részben pedig egy pár dologról felvillantottam azt, hogy hát a közvéleménnyel szemben a leírások és a akkori beszámolók a végvári vitézeknek a silány állapotáról, a nyomorúságos életéről, az épület állománynak, a váraknak a gyenge felszereltségéről és a gyenge állapotáról számolnak be. Ezek a dolgok rámutatnak arra, hogy milyen nehéz körülmények között éltek ezek az emberek, és mégis milyen nagy elhivatással próbálták az országot és a lakosságát az országnak megvédeni. Egy hét múlva szeretném folytatni ennek a középkori váraknak mondjuk a felszerelését. Beszámolnék arról, hogy ezekben az építményekben, vagy a középkori udvarokban milyen ételeket ettek, és hogy milyen italt fogyasztottak, és hogy milyen fontos szerepet játszottak az élelmiszer, vagy az élelem ebben a középkori építményekben, és a középkori udvarokban a 15.-16. századi konyhákról mesélnék egy keveset.
Keresztes úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást, és remélem, hogy a hallgatóság most egy kicsit belelátott abba a nyomorúságos életbe, amit ezek a végvári vitézek éltek.
Kedves hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük a megtisztelő figyelmet Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Elköszönök, a Várak Erdélyben műsorvezető szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a lassan negyed évszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.